Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Kohut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek szeretettel, szia!
Szia, Ági!
Az elmúlt héten nagyon érdekes dolgokat feszegettünk itt a mezőgazdasággal kapcsolatban. Elhangzott egy ilyen mondat, ugye mezőgazdasági szaklapnál dolgozol, azért sokan tudják rólad, tehát célirányosan nagyon sok ilyen cikket olvasol, fordítasz, hogy fél óra alatt, amíg beszélgettünk a múlt héten, 50 hektár talaj elveszett, tönkrement. Na most ez elég megdöbbentően hangzik, bár szerintem először magyarázd el, hogy mennyi az a hektár, mert ma már azért nem mindenkinek van meg.
Nem elvész, hanem megszűnik termőföld lenni. Úgy érdemes elképzelni, hát 100 méterszer 100 méter az 1 hektár, tehát az 10.000 négyzetméter. Körülbelül, hogyha mondjuk valaki megy 5 kilométert A és B irányba, tehát fordul egy 90 fokosat, akkor körülbelül az 50 hektár. 50 hektár az egy családi gazdaságnak nagyon szép alapot tud teremteni. 50 hektár az például gyümölcsben nagyon komolynak számít, szőlőben is elég komolynak számít, szántóföldi kultúrában, tehát mondjuk búza, kukorica, naprafogó, ilyesmi, ott egy kicsit kevesebb, legelőnek is elég szép, mondjuk 50 hektár, tehát mindenképpen egy komoly nagy érték. Na most azt érdemes tudni, hagyjuk most ezeket a hektárokat, hogy a föld felületének csak 4%-a az, ami termőföldként használható. Tehát a föld egész felszínének,
hogyha ugye
hát igen, ugye durván egyharmada szárazföld eleve, és ennek is csak 11%-a az, ami egyáltalán szóba jöhet. És ennek is csak egy kis része, mert ugye vannak vizek, sziklás vidékek, hegyek, tehát 4%-a az, ami mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, és ebben még kell erdő, gyümölcsös, legelő és szántó, amiket mondtunk. Na most a probléma az, hogy az emberiség, ahogy egyre modernebb életmódot folytat, az azzal jár, hogy a természetes gyepeket, a természetes réteket, erdőket veszi el a természettől, annak érdekében, hogy strádát építhessen, hogy a városait növelhesse, ipari övezeteket, plázákat, meg ilyen szőnyűségeket építsen. Tehát egy kis túlzással azt mondhatni, hogy lebetonozzuk magunk körül a bolygót, elfeled, mert ugye a városban nem látszik az, hogy mi folyik a földeken. A városi ember, erről is olvastam, hajmeresztő, de komolyan mondom, tehát elképesztő cikkeket olvastam arról, hogy például amerikai diákokat kérdeztek arról, hogy honnan jön a tej. És azt hitték, hogy gyárban csinálják. Fogalmuk sincs róla, hogy azt a tehén megeszi a növényt, és a, ugye a metabolizis, nem tudom is, de abból lesz majd egyszer tej. Tehát az embereknek, mi, akik nem élünk a természetben, és nem élünk a földeken, nem tudjuk, hogy az alapjainkat ássuk alá pillanatnyilag. És ez folyik, mondom, olyan ütemben, hogy mi, amíg beszélgettünk múlt héten egy fél órás adásban, azt mondják, hogy 40-60 hektár tűnik el minden fél órában, ez borzasztó.
Egyébként érdekes, mert amit mondasz, nekem ez soha nem ütött szöget a fejembe, pedig nekem parasztok az őseim, a szüleim, én is azért nagyon sok mindent csináltam, kapáltam, stb. Tehát lehetne erről jobban fogalmam, de a barátom, amikor bicikliztünk, azt mondja, hogy ő például kifejezetten haragszik, amikor a hatalmas udvarokat betonoznak le, meg amikor az új épület részek, pont ezért, mert egyszerűen érzi, mint egy, hogy a talajt ellopják a beton érdekében, ami persze nagyon szép egy új épület, de főleg így hallva az adatokat, tehát hogy a földnek 4%-a termőtalaj.
Igen.
Ez hihetetlen, valahogy ebbe se gondoltam.
Hát ez persze több millió hektár, tehát itt azért óriási területekről
van szó. De akkor is olyan kicsinek tűnik.
A fogyatkozás tempója az, ami ijesztő egyrészt, meg az a mentalitás, az a gondolkodásmód, ami sajnos mindannyiunkra jellemző, tehát sajnos ennek mindannyian része vagyunk azzal, ahogy fogyasztunk, azzal, amilyen életet élünk, hogy preferáljuk az autót a vasúttal szemben. Ugye egy vasútnak a nyomvonalas létesítménye az sokkal kisebbet követel meg, mint egy stráda, egy 4 vagy 8 sávos stráda. A védősávokkal, meg egyebekkel. Szóval az, hogy megyünk...
Érdekes, hogy szerintem ez se jutott sokaknak eszébe, nekem se, soha, hogy az, hogy mondjuk autóval megyünk, sok minden eszembe jut, hogy esetleg a kipuffogógás, stb., de hogy maga az út, amin megyünk, főleg, hogyha az egy jó építésű...
Hektár ezreket ráda. Vesz el az így is fogyatkozó...
Mi veszi még el a...
Még arra sem figyelünk, sajnos most mondhatnék, csak azért nem mondok, mert nem illik neki menni azoknak az ipari létesítményeknek, amik épültek Magyarországon az utóbbi, nem tudom, 10 évben. Óriási gyárakról van szó, és rengeteg embernek adnak munkát, szóval nagyon ellentmondásos ez az egész. De történetesen még arra sem figyelnek, hogy jó vagy rossz termőterületre teszik-e ezeket a kibővített ipari övezeteket. Tehát kivonják mezőgazdasági termelésből, nem figyelnek oda, hogy az hány aranykoronás, mennyire termékeny talaj volt, vagy esetleg mennyire homokos, mennyire szikes, mennyire tönkrement talaj. Tök mindegy, ott volt jó az iparnak, és ezért oda tették. És akkor megint az történik, ugye, hogy kivonnak egy csomó területet a termelés alól, ahol aztán jó minőségű növényeket lehet termeszteni.
Hát igen, ez azért nagyon átgondolandó, így hallva ezeket a történeteket. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Kóth Zoltán szakújságíróval beszélgetünk a talajvesztésről. Most nem arról, hogy alólunk kifogy a talaj, de sokszor szoktuk mondani, hogy talajvesztés, ha ez van valakivel, az egy nagyon rossz állapot. Most egy kicsit erről beszélünk, hogy az emberiséggel ez történik.
Így van, a saját utódaink alól vagy elől vesszük el, tesszük tönkre a talajt, termőföldeket.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai érdekfeszítő beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. Talajvesztettek vagyunk, vagy leszünk, vagy hát inkább már vagyunk. Ugye arról beszélgettünk, hogy a mezőgazdasági jó termőterületek milyen döbbenetes ütemben fogynak, és mennyire bele sem gondolunk abba, hogy a földnek összesen 4%-a alkalmas növények termesztésére, és hogy szívdobbanás nélkül örülünk egy hatalmas nagy strádának, vagy egy új ipari létesítménynek.
Kifejezetten elvárjuk. Nem véletlen, hogy a politikai programokban mint pozitív cél, és persze az, tehát arra mondtam az imént, hogy ez egy rendkívül ellentmondásos folyamat. Miért termelünk ilyen sokat? Mert nem teszi jót a földeknek. Igen, de kell az embereknek, mert ugye egyre több az ember, kell a sok élelmiszer. Miért rossz az, hogy építünk strádát, mikor gyorsabban tudunk utazni, biztonságosabban, kényelmesebben? Persze ebből a szempontból jó, de abból a szempontból nagyon rossz, hogy nagyon intenzív beavatkozásokat követünk el a természet ellen. Nagyon ellentmondásos ez, de a vége tényleg az, hogy egyszerűen fölemésztjük azt a termőtalaj kincset, amin az egész létünk alapszik. Ugyanolyan alapvető a termőföld, mint a víz.
Annyira érdekes ez az egész dolog, szerintem valahogy a civilizált világ ott tévesztette el a dolgot, hogy egy idő múlva van egy ilyen hasonlat, hogy annyira régóta vagyunk a hajón, ugye ez egy hasonlat, hogy azt hisszük egy idő múlva, hogy a hajó korlátján túllévő óceán az csak egy dísz. Nem jövünk rá, hogy a valóság az, hogy ebben a hatalmas univerzumban, Földön mi azért élőlények vagyunk, és előbb-utóbb, ha az utolsó fát kivágjuk, rá fogunk jönni, hogy a pénzt nem lehet belélegezni.
Ez akkor lenne mentség, hogyha nem tudnánk a kultúrtörténetből az előzményeket, de tömegével vannak olyan feltárt tények, amik elmesélik nekünk, hogy mi történt a Húsvét-szigeteken, mi történt Latin-Amerikában.
Mi történt?
Pontosan az, amit mondtál, hogy kiirtották az erdőt, tönkretették a talajokat ezzel többek között, eróziónak tették ki a termővidékeket, és pontosan tudjuk most már, hogy ezek hány év alatt, hogyan és milyen lépésekben következtek be, és ennek ellenére mi turbósebességgel csináljuk ugyanezt. Ugye ma is több 100 hektár őserdőt égetnek fel Brazíliában, vagy vágnak ki. Ma. Tehát nem arról van szó, hogy most mi észbe kaptunk, és tesszük az ellenkezőjét. És a probléma az egyébként, hogy a...
Miért égetik fel az őserdőt?
Azért, hogy szarvasmarhát tartassanak az őserdők helyén létrejövő legelőn. Na most az a szomorú ebben, hogy az a legelő egy néhány év múlva vérhetően tönkre megy, mert le fogják mosni azok az érkező esők, onnan a termő réteget, meg pálma fákat ültetnek, hogy pálma olajat szállíthassanak Európában, meg a világ gazdagabb tájaira, amiből egyrészt üzemanyag, másrészt élelmiszer, meg stb. Készülnek, kozmetikumok, meg ilyesmik. És ezért pusztítják a föld tüdejének nevezett, ami csak félig igaz, de mindesetre az élet túlélésének az egyik záloga a dél-amerikai őserdő. Ez olyan sebességgel pusztul, hogy az leírhatatlan. Magyarországi területek tűnnek el hónapok, egy-két év alatt. És azt akartam mondani, hogy a legaggasztóbb ebben az, hogy a talaj ugyanannyira nem reprodukálható erőforrás, mint mondjuk a kőolaj. Csak mondjuk kőolajra nincs olyan nagy szükségünk. Tehát a talaj az, ami kialakul, olyan állapotú lesz, hogy azon növényt tudsz termeszteni, a 100 vagy 1000 évek, nem túlzás, tehát mire olyan humuszos lesz a talaj, hogy azon lehet növényeket termeszteni, az minimum 100 évek. Elpusztítani az néhány óra, tehát lebetonozni az jó, nem pár óra, de mondjuk egy-két nap alatt. Ma egy könnyű szerkezetes áruházat, autógyárat fölépítenek mondjuk egy-két hét alatt. Hogy azt, ha elbontanák, hogy azon újra te kukoricát, vagy búzát, vagy tulipán, tök mindegy, tudj ültetni, az több száz év lenne újra.
Talajról beszélgetve tovább. Amint a bicikliztem a barátnőmmel, és egy nagyon szépen felszánt, hogy gyönyörű talaj mellett mentünk el, esztétikai gyönyörűség volt, és én már tudom tőled, hogy ez nem olyan jó. Szóval miért nem jó ez?
Én azt hiszem, hogy azért van bennünk az a mítikus, vagy történelmi szempont, hogy a felszántott talaj talaj az milyen szép, mert ez régen óriási munka volt. Tehát régen előállítani állati és emberi erővel néhány hektáron legfeljebb azt, hogy ilyen szépen felszántott termőföldünk legyen, az óriási munka volt, és nyilván ez volt az áloga annak, hogy abból jó termőtalaj legyen. Csak közben megváltozott az időjárás döntően. És az történik, hogy az a csapadékmennyiség és annak a kiszámítható érkezése, az teljesen felborult. Tehát amikor azt mondjuk, hogy klímaváltozás, az nem valamiféle elvont aggályoskodás a néhány bölcsésznek, meg ökológusnak, hanem az olyan kézzelfogható valóság, hogy ma a mezőgazdaságban nem tudni, fogalma sincs egy gazdálkodónak a szezon elején, hogy hol fog végezni a szezon felénél. Fogalmunk sincs arról, hogy milyen időjárásunk lesz holnap, két hét múlva és fél év múlva.
Ugye arról már beszélgettünk, hogy általában a csapadék mennyisége itt Magyarországon közel ugyanannyi, csak elképesztően kiszámíthatatlan. Tehát pont akkor jön, amikor nem kéne, és pont akkor nem jön, amikor kéne.
Na most a felszántott talaj az teljesen kitett ezeknek a szeszélyes hatásoknak. Sokkal sérülékenyebb a felszántott talaj, sokkal több veszteség éri a szántás során, mint egy nem felszántott, de meglazított és termésre úgy előkészített talajt.
Innen fogjuk folytatni, hogy miért igaz ez, és hogy hogyan érdemes akkor, ha ez így nem jó, hogy ilyen nagyon szép és nagyon hamar ki tud száradni, akkor hogyan csinálják ma okosabban? Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. És ugye ott tartottunk, hogy egyáltalán ma már nem jó, ha felszántják a talajokat, ahogy régen láttuk azokat a gyönyörű nagy táblákat, mert hogy sokkal hamarabb, gondolom én, kiszáradhatnak.
Igen, minél többet tudnak a termőtalaj rendkívül egyrészt csodálatosan szép és rendkívül összetett életéről, annál inkább azt látják, hogy a földnek, tehát a termőföldnek a körkörös felforgatása, vagyis a szántás helyett jobb sokkal, hogyha ilyen úgynevezett lazító késekkel inkább csak függőleges irányban egy kicsit meglazítják a talajt. Most azért próbálom ilyen nagyon
egyszerűen
mondani, mert ennek elképesztő irodalma van, tehát egy órát simán el tudnánk erről beszélgetni, úgyhogy az előnyeiről, meg a hátrányairól. De alapvetően arról van szó, hogy körülbelül ez a 20-40-50 centis réteg, ahol a gyökerek elsősorban összeszedik a táplálékokat, ezt minél kevesebb bolygatás éri ezt a réteget, annál több nedvesség marad meg benne, annál több baktérium, gomba, szerves anyag, giliszta marad meg benne. És ez a garanciája annak, hogy azokat az időjárási szélsőségeket, amikről beszéltünk, amiket említettünk, hőstresszek, égető napsugárzással teli napok száma, özönvízszerű esők, vagy éppen aszályok, tehát minél kevésbé van bolygatva a föld, minél kevésbé van ilyen vertikálisan és horizontálisan
átforgatva, ahogyan egy szántás azt teszi.
És minél inkább csak így, mintha csak egy fésővel végig simítesz egy hajat, annál jobban megőrzi a saját maga természetes szerkezetét, és hogyha megőrzi, akkor megőrzi a tápanyagait, a nedvességet, a szerkezetéből fakadóan a közé zárt levegőt. Egyrészt tápanyagokat sokkal jobban fog tudni átadni a növénynek, és sokkal jobban védett marad az időjárás szélsőségei ellen. Amikor szántanak, akkor sajnos ezeket a finom szerkezeti rendet
megbolygatják,
és a tápanyagokat kiforgatják belőle. Tehát rengeteg nedvességet veszít, hogyha felforgatod ugye a girisztákat, ezeket a kis fonalakat, ezt az egész szerkezetet feldúlják. Na most addig, ameddig ugye rendben, tehát mondjuk menetrendszerűen érkeztek az esők, és sokkal több szerves trágya került a földekre, és sokkal kevesebb növényt vetettek bele, addig lehet, hogy ez nem volt gond, tehát mondjuk 100 évvel ezelőtt, 50-80, 100 évvel ezelőtt és vissza még inkább a történelembe, ez nyilván nem volt olyan gond. Mert tudták, hogy fog érkezni elég csapadék, rá fog menni egy csomó mondjuk tehéntrágya, és nem veszünk majd ki belőle 8-10 tonnát, hanem csak mondjuk kettőt. Addig ez nem volt gond, addig kibírta a talaj a szántást, szerintem addig se volt jó, mert hát, hogy a talajnak a természetes állapota az az eredeti, a bolygatatlan. És most a mezőgazdaság egyre inkább ebbe az irányba megy el, egyre inkább a gépfejlesztés azt célozza, hogy ne fölforgassák, ne bolygassák annyit a talajt, hanem csak ilyen lazító késekkel egy kicsit lazítsák meg, hogy abba könnyebb legyen vetni.
Egyébként az az érzése van az embernek, ugye, hogy azért kell ásni, mert ugye kertbe is felássák a talajt otthon, vagy a szántással, hogy felpuhuljon a talaj. De akkor tulajdonképpen ezt célozzák most ezek a modern gépek, hogy ez a puhítás megtörténjen. Egyébként ilyenkor levágják a gazat, mert ugye egy olyan területen, ahol nincs beszántva, ott elkezd nőni a gaz előbb-utóbb. És az azért szívja ki a táplálékot a talajból. Tehát, hogy ilyesmi azért van, hogy akkor levágják a gazat időről időre?
Hát a szántóföldeken nagyon kevés a gaz, illetve a gyom, mert az intenzív vegyszeres gyomnövény írtás, az folyamatosan karban magában tartja ezt a problémát. Tehát azt
ja, értem, nagyon tehát már eleve nem tud meg gyomírtóval
megkezelni. Igen, tehát olyan gyomos tábla csak ott fordulhat elő, ahol mondjuk elfelejtették a növényvédőzést, még nem permetezték rá, de ez nagyon ritka, szóval ez nem igaz.
De mondjuk ez se pozitív, hogy növényvédő, vagy hát...
Hát igen, na most egyébként azt el kell mondani kétségtelenül, hogy a szántásnak van egy ilyen növényvédelmi funkciója is, tehát amikor mondjuk megfogatják a talajt, akkor nagyon sok kártevő gyom az a felszínre kerül és elpusztul. Tehát az kétségtelen tény, hogy a gyomvédelemnek, a kártevő védelemnek része az, hogy felfogatják a talajt, csak a kérdés az, hogy melyikkel veszít többet a szezon végére az az adott gazdaság. Tehát erre mondtam azt, hogy nagyon sok előny és hátrány ütközik a szántásos és a szántás nélküli talajművelés között, és rengeteg a vita, nagyon szép, érdekes és gazdag szakmai viták folynak arról, hogy most melyik a jobb. De nagyon úgy néz ki, hogy az lesz a vége, hogy ebben hogy a szeszélyes időjárásban, igen, a bolygatás nélküli felé fog elmenni.
Tehát ma már ne örüljünk annyira nagyon, hogyha ilyen gyönyörűen nagy felszántott területeket látunk, mert azok akkor nem annyira okosan vannak kezelve. Gyomirtók. Ugye említetted, hogy ma már leginkább gyomirtózzák a talajokat. Ez mekkora veszteséget okoz, akár a táplálkozásban, a mezőgazdaságban? Én nekem vannak félelmeim.
Nem hiszem, hogy az emberi egészségre ez veszélyt jelentene már csak azért sem, mert hála Istennek Magyarországon az élelmiszerbiztonság, a NÉBIH-el, az élelmiszerbiztonsági hivatal az éren, Európa egyik legelismertebb intézménye, és tényleg eszmetlen jól végzik a dolgokat, amennyire én ezt újságíróként látom, és tényleg a gazdaságoknak olyan szigorú naplózási kötelezettségei vannak, hogy azt, hogy mondjuk lebomlási időn túl még permeteznek, vagy növényvédelmi eszközöket úgy használnak, hogy nem előre se szerűen, ez egyre kevésbé tapasztalható.
Tehát mondjuk egy nagy gazdaságban, hogyha ott lefújják a növényeket, növényvédő, akkor nem szedhetik fel addig, nem vihetik addig piacra.
Pontosan.
A naplózás miatt, ha jól értem.
Annak megvan az a menetrendje, hogy az élelmiszer biztonságra, a láncra ne jelentsen veszélyt. A veszélyt inkább ott jelentheti, hogy ugye a talajnak nem tesz jót. Tehát lehet, hogy az a vegyszer megöl egy bizonyos fajta egyszikű, kétszikű, teljesen mindegy gyomot, de attól még ez a stressz a haszon növénynek is, mert attól még az méreg, tehát attól még az vegyszer.
Itt fogjuk most egy kis muzsikával megszakítani a beszélgetést, maradjanak velünk, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább a modern talajművelésnek a titkairól.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai témát, talajvesztés és modern talajművelésről beszélgetünk, hiszen szezonális itt a tavasz, bár nem tudom, mikor szokták modern módon megművelni és előkészíteni a talajt. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább. Itt mondtad, hogy van még egy nagyon fontos új dolog. Ugye az előző részben azt mondtad, hogy ma már nem felszántják a talajt, mert akkor sokkal jobban kitett az aszálynak, a csapadéknak, megbolygatja, amit nem kéne, inkább csak úgy fellazítják, átfésülik, fölvagdossák egy picit, és benne hagyják a kukacokat, a növényeket, a sok-sok mindent, hogy az a bioszféra gazdag maradjon. Hogyan művelik még? Mondtad, hogy még van egy nagyon fontos dolog, amiről szeretném mesélni.
Az nem igaz, hogy nem szántják. Szerintem többségében még szántanak, és nagyon kezd feljönni ez a bizonyos lazítós, bolygatás nélküli, a földet nem felforgató, csak olyan késekkel meglazító talajművelési modern technológia. És ennek van egy relatíve új, hát ez olyan néhány évtizede kezd úgy igazán terjedni és szárba szökkenni, az úgynevezett talajtakaró technológia, aminek lényegében most ilyen nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy úgy nézzen ki a talaj, mint a rét folyamatosan, tehát mind a 365 napon legyen valamilyen takaró növény a termőföldön, mert akkor védett az özönvízszerű esők ellen, a hőség ellen. Azt is érdemes tudni, hogy a klímaváltozás az nem csak azzal jön el, hogy sok az aszály, illetve sok az özönvízszerű esőzés, hanem azzal is, hogy sokkal több a hőstresszes napoknak a száma, amikor nagyon száraz a levegő és nagyon meleg van. Na most, hogyha valami van a talajon, van egy olyan védő felszín növényből, amelyik védi, az egyrészt védi attól, hogy kipárologjon a termőföldben tárolt nedvesség, másrészt, hogyha jön egy özönvízszerű esőzés, akkor azt is védi, hogy az nem mossa le azt a termőtalajt, vagy például jön egy orkánszerű szél, akkor nem tud olyan sok termő réteget levinni a földről az a szél. Na most természetesen nem arról van szó, hogy akármilyen gyommal és fűvel vetik be ezeket a termőtáblákat, hanem lehetőleg olyan növényel, ami valamilyen, idézőjelben mondom, szolgáltatást nyújt annak a talajnak. Tehát vagy mondjuk megköti a légköri nitrogént. Vannak olyan hüvelyes növények, amik megkötik a légköri nitrogént, és a gyökerük körül ilyen kis fehér bogyócskákban tárolják. Ez azért jó, mert akkor azt nem kell nitrogén műtrágyával.
Milyen izgalmas.
Nagyon gyönyörű. Tehát ennek olyan gyönyörű kultúrája van. Én soha nem voltam mezőgazdasági újságíró, és amikor becsöppentem ebbe, hála Istennek, akkor lehidaltam, hogy ez milyen gyönyörű és rendkívül kíméletlenül gazdag szakma. Például ilyenek miatt, igen. Tehát azt tudod csinálni, hogy ahelyett, hogy felfogadnád a talajt, és csinálnál egy ilyen kopasz tarlót, ahelyett úgy hagyod, meglazítod, és olyan takaró növény keveréket vesz bele, ami tápanyagot juttat a talajba, vagy úgy gyökerezik, hogy lazítja maga az is a talajt, és ilyen szerkezetessé teszi, ilyen porózussá, lazává, amit át tud járni az esővíz, meg a levegő, mert az is fontos. Táplálékot nyújt annak a bioszférának, és annak az ökológiai közösségnek, ami ott ebben 20-30 centis rétegben él.
Tudjuk, és hogy mik ezek a növények? Mert én már hálás vagyok nekik, tehát hogy tipikusan mit vetnek bele talajtakaróként?
Nagyon gazdag, és nem tudnám felsorolni. Különböző területekre, különböző funkció alapján válogatnak. Azt szerint is, hogy lugos a talaj, vagy homokos, vagy löszös, vagy barna, gazdagon
terült talaj. Megvan mindegyiknek, hogy melyik a neki való.
Rengeteg, 30-40-féle keverék van. És amikor eljön a főnövénynek az ideje, mondjuk kukorica, vagy búza, vagy bármi, akkor szépen ezt a takaró növényt, ezt csak úgy betárcsázzák, csak ugyan lazán beleforgatják a talaj felső rétegébe, ezzel megint szerves tápanyagot juttatnak a talajba, de olyat, ami hasznos, ami nem konkurense lesz a haszonnövénynek, hanem mondjuk társa, valamilyen hasznot fog neki hajtani. Tehát egyrészt védi a talajt, másrészt pedig segít a hatányabb termelésben úgy, hogy azt nem egyszerre kell intenzív módon kierőltetni, hanem természetes módon segítjük meg a haszonnövényeinknek a nagyobb hozamát.
Nagyon-nagyon tetszik, ez nekem olyan, mint egy barátságos növénytermelés, egy barátságos mezőgazdasági kultúra.
Ez a legjobb megfogalmazás, pontosan, igen. Tehát az a szemléletváltás, ami folyik a mezőgazdaságban, az most elsősorban azt kezdi nézni, hogy mi jó a talajnak, és nem az, hogy mi jó a növénynek. Abból indul ki, hogyha a talaj természetes erőit helyreállítják, akkor az egészen biztosan maga után kell vonja azt, hogy a haszonnövény is jól fog teremni.
Nem egy kizsákmányoló, hanem egy segítő kultúráról van szó. Jaj, de szép, itt hagyjuk abba. Jövő héten fogunk tovább beszélgetni a mezőgazdaság titkairól. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a meghívást.
Sányi Ágnes voltam a mikrofonnál.